testvérek, most az ige hirdetésen igéje az imént olvasott üdvői szakaszban van. Ebből olvasom még egyszer a 19. és 20. verset, tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből az első fejezet 19. és 20. versét olvasom. Isten a tanunk, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi hirdettünk, nem lett igenné is, meg nemné is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra mind ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is az Isten dicsőségére általuk. Testvéreim, advent harmadik vasárnapja van, és az egyház életében immár hosszú évszázadok óta az adventi vasárnapok és hétköznapok a készülődés jegyében zajlanak, a várakozás, mindetekre való fölkészülés ideje ez. De ezen túlmenően nem csak karácsonyra készülünk, ilyenkor, ha jól ünnepeljük az adventi vasárnapokat, ünnepeket, hanem egyáltalán számba vesszük azt, hogy hogy állunk a várakozással, a reménységgel, a készülődéssel, az előretekintéssel. A várakozás tudomány, művészet, ha úgy tetszik, lehet rosszul várni, türelmetlenül abba hagyni, és lehet jól várni, türelmesen, esetleg hosszú időn át, békességes tűréssel. Olyan tudomány ez, amiben épp úgy gyakorlatoznom kell, mint visszafele tekintve, a múlt feldolgozásában. A múltat jól kell feldolgozni, a jelenben kell élni, és ugyanakkor gyakorolnunk kell magunkat a várakozás tudományának az elsajátításában, hogy jól várakozzunk. Ennek a századnak egyik leghíresebb, hírhettebb drámája a Godóra várva című nagyon furcsa színdarab, amelyikben tulajdonképpen két ember beszélget, és mindig arra beszélget, hogy jön, nem jön, jön, biztosan jön, még egy kicsit várni kell, aztán jön, aztán mégse jön. Az egész színdarab eltelik, úgyhogy azt se tudjuk, hogy ki az a Godó, csak azt tudjuk, hogy két ember vár, és a régi a függöny össze, és Godó nem jön meg, és azt se tudjuk, hogy ki ez a Godó. Nagyon furcsa. Itt arra vesz, de éppen a furcsaságában valamit mégis csak kiábrázol a mai ember lelkületéből. Valami hiányzik, valaki hiányzik, valamire várni kell, nem tudjuk pontosan, hogy kire kell várni, mit kell várni. Várunk, aztán nem történik semmi. Nagyon jól fogta meg ez a különös író a mai embernek a lelkületét. Aztán még romlik a helyzet tulajdonképpen, mert a tegnap közel múltban még az volt, hogy várunk, de azt se tudjuk, hogy mit, meg kire várunk. Most romlik a helyzet, mert rosszat várunk. Azt gondoljuk, hogy bizonyára rossz jön, aztán utána még rosszabb jön. Tehát az emberek most már várnak, de most már rosszat várnak, és a még rosszabbat várják. Ha az emberi kapcsolatainkra gondolunk, ott sem igyekedhetünk valami nagy eredménnyel, mert egymástól is alig-alig várunk valamit. Magyarázzuk ezt, hogy vártunk, aztán csalódtunk, most már nem is várunk egymástól se semmit. Az emberek olyanok, amilyenek, nem lehet változtatni rajtuk, minden marad a régiben. Ez tehát az a szellemi atmoszféra, amiben most belebeszél az Isten igéjével, és ezt fogom elmondani néktek, hogy hogyan értettem meg Istennek ezt a belebeszélését, ami várakozásunkba, rossz várakozásunkba, reménytelenségünkbe. Kicsit bonyolult ez az ige, magyarázatra szorul, de ha megértjük az összefüggéseit ennek a felolvasott bibliai szakasznak, akkor annál fényesebb lesz az isteni üzenet, ami ebben rejtődik. Pál apostolnak a korintusiakkal való kapcsolatáról van szó, ez a kapcsolat megromlott, aztán egy kicsit javult, de még mindig nem gyógyult egészen akkor, amikor ezt a levelet írta Pál. És tulajdonképpen a korintusiaknak egy bizonyos csalódásáról van szó, erre reflektál itt Pál apostol. Két szót különböztessünk meg és érintettessünk egymásra, mert akkor értjük meg jobban Pál apostol helyzetét. Van ilyen, hogy várás, és van ilyen, hogy elvárás. A várás egy nagy ívű szellemi művelet, szinte félkörívben nyílik előttünk a horizont, és várunk. És jöhet innen, onnan, amonnan valami, ez a várás. Az elvárás a várás nagy ívén belül egy kis szelet, egy kis metszet, konkrétan, pontosan ezt várjuk, ez az elvárás. Hát a korintusiaknál az volt a helyzet, hogy elvárásaik voltak Pállal szemben, és ez nem valósult meg, és akkor csalódtak. Tudnék közelebbről az a helyzet, hogy volt már Korintusban Pál, aztán elment, aztán megígérte, hogy megy hamarosan vissza hozzájuk. És akkor ők ezt a ígéretet elvárás formájába öltöztették, és várták. Most már kicsit megbékélten, egy kicsit szeretettel várták Pált, és Pál nem jött. Megváltoztak a dolgok, nem tudta valóra váltani az ígéretét, későbbre halasztódott a dolog, de ezt nem tudták feldolgozni a korintusiak. Tehát ők várták Pált, konkrét elvárásuk volt, hogy hamarosan jön. Most nem részletezem, Efézusban volt, lehetett volna a tengeren közvetlenül átmenni Görögországba, de Pál azt a kerülő utat választott, hogy a szárazföldön megy föl, aztán Macedónián át le Korintusba. Na a lényeg az, hogy meghosszabbodott az út, Pál menni akart, ment is Korintusba, de később. Az elvárások tehát megkiúsultak, hogy hamarosan találkozunk Pállal. És ez nagyon megrendítette, mértéktelenül megrendítette a korintusiakat. Megrendült a bizalmuk. És a Pál apostol megbízhatatlan ember. Nincs a szavának hitele. És ebben a helyzetben írja Pál a levelét. Mert azt mondották, hogy egyszer igent mond ez a Pál, igen, megyek, aztán nemet üzen, hogy hát majd csak később egy kis kerülővel fogok megérkezni hozzátok. Tehát Pál egyszer igent mond, egyszer nemet mond, megbízhatatlan ember. Ez az a konkrét helyzet, amiben Pál írja ezeket a sorokat, és igazából védekezik, de nem is az érdekes, hogy védekezik, hanem az, hogy ezt a nagyon egyszerű, személyes ügyet egyszerűen teológiai ügyé emeli, és eközben kimondja az egyik leghatalmasabb újszövetségi kijelentést. Tudnék, az ő személyes ügyét összeköti Isten ügyével. Én Isten szolgája vagyok. Ha én megbízhatatlan vagyok, akkor könnyen átterjed a ti gondolatotok Istenre, akkor az Isten is megbízhatatlan. Az Isten szolgája, aki hozzánk hozta az igét, az evangéliumot, egyszer igent mond, egyszer nemet mond, hát akkor talán annak az Istennek a szolgája, aki maga is egyszer igent mond, egyszer meg nemet mond. Tehát Pál apostol, mondom, a személyes ügyből teológiai ügyet csinált, és azt mondta, vigyázat emberek, ha bennem megrendül a hitetek, igent meg nemet mondok, akkor a következő lépés az lesz, hogy Istenben is megrendül a hitetek, és egyszer azt mondjátok, hogy az Isten igenét halljátok, aztán az Istennek a nem szavát, holott mondja Pál, és mondom, az egész új szövetségnek a leghatalmasabb kijelentései közé tartozik ez. Az Istennél ilyen nincs, hogy igen és nem, mert az Isten igent mond. És pedig az ő igenje Krisztusban jelent meg. Jézus Krisztusban az összes ígéreteknek az igenje öltött testet. Gondoljuk meg ezt a hármasságot. Kezdetben van a gondolat, akár Istenre, akár magunkra gondolatunk. Kezdetben van a gondolat. A gondolat kifejezésre jut ígéretben, amit elgondoltam, azt megígérem, és utána következik a megvalósulás. Gondolat a homályban, a mélységben, ígéret fennhangon, és a megvalósulás a világ területén. Na most igazában az Isten ígéretei világában élünk nagy részt. Az Isten gondolatában nem látunk bele, de az Isten ígéreteket adott, és aztán ezeket megvalósítja. Tehát Pálnál is így volt. Elgondolta a korintusi utat, ígéretet tett, aztán megvalósította, de nem úgy, ahogy a korintusiakat várták. És ez az Istenre nézve is érvényes, hogy tudnélik, elgondolt valamit, azt ígéretek formájában közölte a népével, és utána következik, hogy Isten megvalósítja az ígéreteit. De megvalósítja-e? Nagyon sok csalódás történik, Istenben csalódnak az emberek, az Isten hűtlenkedik, vagy pedig az ígéretből elvárás lett, emberi elvárás lett. A zsidóságnak talán a legnagyobb tragédiája az, hogy az ígéretekből messiási jövendőléseket fabrikált, alakított elvárásokat csinált, és amikor jött az Isten gondolatának, ígéretének a megvalósulása Jézusban, akkor nem fogadták el, jobban ragasztottak az elvárásaikhoz, mint az Isten gondolatának, ígéretének a megvalósulásában Jézus Krisztusban. És ez olyan tragédia, ami gyakran megesik kisebb változatokban, emberi viszonylatokban is. Gondolunk valamit, egy másik emberre nézve ígéretet teszünk, akár gondoljunk előtt házassági eskü, vagy valamiféle ígéretet teszünk, és aztán jön a megvalósulás. De a megvalósulás nem olyan, mint ahogy az ígéretet értelmezte elvárás formájában a másik ember. És jönnek a feszültségek, a csalódások, megrendül a bizalom, megrendül a várakozás. Tehát testvéreim, itt Pál apostol esetéből egy nagyszerű összefüggés lehet kiolvasni, és ez szinte középpontba helyezem most, hogy ezen meditáljatok sokat, mert emberre, Istenre egyaránt érvényes ez a vagy-vagy, amit most felállítok. Tudnék, vagy a merev elvárások felől ítéljük meg az ember jellemét, személyiségét, ez volt a korintusiaknak a nyomorúsága, egy konkrét elvárásban való csalódás következtében Pál apostolra kimondták, hogy megbízhatatlan, jellemtelen ember. Tehát vagy az elvárások felől ítéljük meg az ember, vagy fordítva, az ember felől ítéljük meg a tulajdon elvárásainkat. Ezek a korintusiak kettőt cselekedhettek ebben a helyzetben, kaptak egy ígéretet, hogy Pál apostol elmegy Korintusba. Nem ment el olyan gyorsan, mint várták. Az elvárás meghiúsult. Most mondhatták volna ebben a helyzetben, hogy de mi ismerjük ezt a Pált. Mi bízunk ebben a Pálban. Biztosan volt oka annak, van oka annak, hogy most nem jött, hanem majd csak később jön. Bízunk Pálban az ígéretét, komolyan veszük, nem úgy jött, nem olyan gyorsan, mint ahogy vártuk. Tehát az egyik lehetőség volt, hogy Pál apostolban bíznak, és ebb bizalom jegyébe feldolgozzák az elvárásuknak a késedelmét. De ők fordítva csinálták, mivel az elvárásuk nem sikerült, abból azt a következtetést vonták le, hogy tehát Pál apostol megbízhatatlan ember. És ez az egész életünkben így van, vagy az egyik, vagy a másik utat járjuk. Az Istenre nézve is így vagyunk, vagy úgy vagyunk, hogy állítólag hiszünk Istenbe, bízunk, szeretjük őt, és eközben vannak elvárások az Istentől. És most vagy beválnak ezek, vagy nem válnak be. Ha rendszerint nem válnak be az elvárásaink, mert olyanokat igényelünk az Istentől, amit ő nem cselekszik, amit kényünk, kedvünk, előírásunk szerint. Tehát amikor az Isten iránt táplált elvárásaink nem valósulnak meg, akkor mi is kettős út előtt állunk, döntés előtt állunk, vagy azt mondjuk, hogy lám csak, hát az Isten megbízhatatlan Isten, talán nincs is Isten. Mennyit imádkoztam, mennyit kértem, mennyit áldoztam, mennyit akartam, és milyen keveset kértem, és még azt a keveset se adta meg. Az elvárásaimban csalódtam, tehát Istenben csalódtam. Ez az egyik lehetőség. Nagyon sok keresztény ember ezt az utat járja. De lehetne a másik utat járni, elvártam, vártam, kértem ezt, nem adta meg az Isten, de bízom benne. Biztosan van oka annak, hogy az Isten ezt az én konkrét elvárásomat miért nem hallgatta meg. Testvérek, higgyétek, az egész lelki életünk, emberi kapcsolataink, egész hit életünk ezen fordul meg, hogy az elvárásaink felől ítéljük meg az Istent vagy a másik embert, vagy pedig van valami bizalmunk Istenben, emberben, és akkor tudjuk módosítani az elvárásainkat, és nem tragédia, hogyha nem pontosan úgy valósulnak meg az elvárásaink, ahogy gondoltuk. Tehát még egyszer mondom, hogy egy rendkívül fontos dolog, hogy vagy az elvárások felől módosítjuk a bizalmat, bizalmatlanságra, csalódásra, vagy pedig a bizalom erejében, a rendíthetetlen bizalom erejében elfogadjuk, hogy az elvárásaink nem jöttek be. Ez a hívő életünknek is az alaptétele, hogy ha bízunk Istenben, akkor is szabad elvárásokat táplálni Isten elé vinni imádságokban, de a lényeg az, hogy a bizalom jegyében, Uram, ha nem, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Ha az elvárásaink nem jönnek be, akkor is az Istenbe való bizodalmam erős. Elén tolulnak példák, és különös módon érdekes, éppen a zsidó kegyességben találkoztam ilyesmivel, hogy nagyon csúnyán viselkedel velem, Istenem. De én bízom benned. Ismerős sokak előtt a hegedűs a háztető, egy teljes ember, Tóbiás, a teljes ember története, akivel nagyon csúnyán bánik Isten, veszít, itt veszít, ott mindene tönkre megy, mint ahogy a zsidó sors sok százon át ez volt. És a Tóbiás, a teljes ember azt mondja, hogy akár mit csinálsz, Isten, én hiszek benned, én bízom benned, én hűséges maradok hozzád. A testvére, mondom, ez egy rettentő fontos különbségtétel, hogy az elvárás felől minősítem az Istent, vagy pedig az Isten iránti bizalom felől föladom az elvárásomat esetleg, és azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod. Biztosan érvényes az, hogy szeretsz engem, akkor is ezt nem teljesítetted, amit vártam, nem hallgattad meg ezt az imádságot, abban biztos vagyok, hogy te szeretsz. Tehát itt van az adventi téma, az adventi probléma, testvéreim, hogy vannak a jövőre irányuló reményeink, elvárásaink, ezek megvalósulása szerint hiszünk vagy nem hiszünk Istenben, vagy pedig először Istenben hiszünk és bízunk, és utána az elvárásainkat kiszolgáltatjuk az Istennek. és emberi viszonylatban is bízom-e vagy nem bízom az én hites társamban, barátomban, lelki testvéremben, lelki pásztoromban, bízom benne, és elvárom tőle ezt meg ezt, és ha nem jön be, akkor is továbbra is szeretem őt, és bízom benne, és azt mondom, hogy biztosan oka van annak, hogy nem úgy történt, ahogy én követeltem. Esetleg én rosszul követeltem, esetleg önnyál a nehézségek jöttek közbe, akadályozhatva van, hogy megvalósítsa, és itt rá. A lényeg az, hogy marad töretlenül a bizalmam ő benne. És itt mondom még egyszer, Pál apostol személyes kuzakodás, egy kicsinyes ügy, egy-két hónappal később megy Korintusba, ebből kárunk ilyen nagy ügyet csinálni, kicsinyes ügy ez, és mégis ebből a kicsinyes ügyből fölemelkedik pár csodálatos magasságokba, és a végső teológiai igazságot mondja ki. Emberek, nehogy oda jussatok, hogy amiként Pál igent mond, meg nemet mond, hát az Isten is az egyszer igent mond, máskor meg nemet mond. Értsétek meg, az Isten igent mond. Isten kimondta a végső igent. Isten ígéretei, sokféle ígérete van, volt, értették, meg félreértették. Sokféle ígérete volt az Istennek már az Ótestamentum világában, de ezek az ígéretek igazából a Krisztust ígérték. Isten összes ígérete, összes érvényes ígérete, nem minden elvárás. De az Isten összes érvényes ígérete Krisztusban testesült meg. És Krisztusban igent mondott az Isten, igent mondott a világra, igent mondott a bűnös világra, igent mondott a zsidó népre, a Krisztus tagadó zsidó népre, igent mond a bukdásról nyavajás egyházra, igent mond Tereját, az Isten igent mond, de hát persze Krisztus-szerű igent mond. Mostanában jött a nyelvemre ez a kifejezés, hogy Krisztus-szerű ígéreteket ad Isten, Krisztus-szerű cselekedeteket végzett már az Ótestamentumban, az Isten igazi cselekvései, a Krisztus-szerű cselekedetek, és az Isten összes ígérete Krisztus-szerű ígéret, és ha én valami mást igényelek, mást követelek az Istentől, akkor valószínűleg csalódni fogok. Az Isten minden ígéretét megvalósítja, megvalósította, meg fogja valósítani, de ha ez korlátozás, szerintem egy csodálatos tágítás, a Krisztusban, amit ilyen a Krisztus, olyan az Isten ígérete. Na de hát akkor előáll az, hogy tulajdonképpen mit hozott Krisztus, mi az az ígéret köteg, ami a Krisztus egy személyében testet öltött. Hát ez a legizgalmasabb kérdés, ezt betűzzük, ragozzuk egy életen át, hogy tulajdonképpen mi az, amit Krisztusban ígért, illetve amit ígért és Krisztusban megvalósított, ezt tapasztaljuk, tudakozzuk, ezt éljük át az egész életünkben, és különbözőképpen lehet megfogalmazni, most erre az alkalomra megint csak neki futottam és összegyűjtöttem néhány tételt, hogy hát mi az, amit Krisztus hozott tulajdonképpen? Miféle ígéretek teljesedtek be Krisztusban? Milyen az az üdvösség, amit Jézus Krisztusban Isten mutatott? Vagy így is mondhatnám, milyen a Krisztus szerint üdvösség? Mert itt megint eltérnek a dolgok, nekünk vannak elvárásaink az üdvösségre nézve, elgondolásaink, akár magasrendű teológiánk van, az üdvösség ilyen. Na de hát Krisztus szerű üdvösségben részeltet minket az Isten. És itt megint itt van a bizalom, hogy ragaszkodunk a mi üdv elvárásainkhoz, vagy pedig elfogadjuk, hogy Krisztus szerű üdvösséget kínál nekünk az Isten. Tehát erre nézve van, mondom, három gondolatom, hogy mi az, hogy Krisztus-szerű üdvösség. Az első így hangzik, hogy az üdvösség útja befele vezető út. Nagyon szeretnénk, ha kifele vezető lenne. Az lenne az üdvösség, hogy megváltozik a feleséget, a gyerekem, a főnököm, a világ, az ország, Európa, a nagyvilág. Az lenne az üdvösség, hogyha végre igazság, béke, gazdagság lenne a világon. Nem. A Krisztus-szerű üdvösség útja befele vezet. Mindent belül kell feldolgozni, belülről kell kiindulni. Minden kincsnél jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki az élet, hallottuk ezt az igét mostanában. Tehát a szívünkből indul ki, a szívünkben kell rendet teremteni. A Krisztus-szerű üdvösség lényege ez, hogy befele vezet először az út. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt van? Tehát a Krisztus-szerű üdvösségnek az első tanítása az, hogy az üdvösség útja befele vezet. Akár mennyire kívülről kaptad a rugásokat, vagy a pofonokat, igazságtalanságot, akár mennyire kívülről gyötör téged a világ, belül kell eligazodni először. Ez a Krisztus-szerű üdvösség. Lehet, hogy más üdvösséget kínálgat. A Biblia ezt az üdvösséget mondja, Jézus Krisztus, a Krisztus-szerű üdvösség útja befele vezet. Menj be a te belső szobádba. Tanulj meg belülről rendet teremteni, és aztán úgy viszonyulni, ahhoz, ami kívülről ér téged. A második gondolat az, hogy a üdvösség útja nem csak befele vezet, hanem lefele vezet. Mi pedig ágaskodunk, hogy fölfele. Karrier és taps és vagyon és elismerés és siker a világban. A Krisztus-szerű üdvösség lefele vezet, vagyis a másik testvérnek a fölfedezése, a küszöböm előtti Lázárra való ráeszmélés, a samaritánusi megállás az utamon, amikor egy vérbefagyott ember mellett haladok el. A Krisztus-szerű üdvösség lefele vezet. A másik emberhez és a másik emberek sokaságában a nyomorultak, a boldogtalanok, a szegények felé. És akár karácsonyra is tekinthetünk most ezen a ponton. A Krisztus-szerű karácsony ünneplés az, hogy nem csak az, hogy én adok neked, mert te adsz neked, meg szeretem a családomat, végre így összebújunk és szeretjük egymást, ha ugyanezt csináljuk, hanem a Krisztus-szerű karácsony ünnep az, hogy lefele is ünnepelek. Lefele. Akik nálam lentebb vannak, nyomorultabbak, boldogtalanabbak, azok felé van valami gesztusom, egy tésztorítás, egy látogatás, adomány, segítség, a gyülekezet kollektív segítgondozása, segítségnyújtása. Ez a Krisztus-szerű üdvösségnek a második tudománya. Az üdvösség útja lefele vezet. Befele először, aztán lefele. És a harmadik gondolat az, hogy a Krisztus-szerű üdvösség útja hosszú út. Hosszú út. És itt mi emberek bizony rendszerint rosszul vizsgálunk, mert türelmetlenek vagyunk, add Uram Istenre mindjárt. És a Krisztus-szerű üdvösség útja hosszú út, amit Pál egy helyen így fejezi, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomultabbak vagyunk. Ha a reménységünknek az ívelése csak a koporsóig terjed, akkor csalódni fogunk Krisztusban. Mert nem ez az igazi perspektíva, az örökké valóság. Hosszú út a Krisztus útja. Isten hallatlanul türelmes, azért is, mert ő nem 60-70 esztendőben gondolkodik, hanem örökké valóságban gondolkodik. Ez hozzá tartozik a Krisztus-szerű üdvösséghez, hogy hosszú az út, és bizony évek, évtizedek legfeljebb egy-egy lépést jelentenek. Jó az, ha egy évtized alatt egy komoly lépést teszünk előre a lelki életben, a megbocsátás tudományában, a békességes tűrés tudományában, az igazságtalanságok feldolgozásának a tudományában. Jó az, ha évtizedenként egyet lépünk, mert telik az örökké valóságban. Szóval Isten így gondolkodik. Hosszú út. Ez tehát a harmadik napokban került elém Michelangelónak egy kedves kis vallomása. 87 éves volt már, amikor egy olasz grófnőnek azt mondotta, hogy úgy várom már, hogy haza szólítson engem az én mennyei atyám. Mire a grófnő azt mondta, hogy mi az, megunta az életet? Azt mondta, hogy nem, megkívántam az életet. 87 év alatt megkívántam. Most már valamit tudok, hogy mi az, hogy élet. És megkívántam, most már az igazi, az életnek a teljességére jussak el. Hát aki így jár az élet útján, az Krisztus szerű. Reményekben, elvárásokban, mozgásban van. Na még egy kicsit vissza Pál apostolnak ez a kicsinyes igéhez, idézőjelben kicsinyes, mert tényleg jelentéktelennek mondható igéhez. Kicsit visszatérve helyezzük be ezt a gondolatsort. Azt mondja Pál kimondatlanul, és én ezt kihallom a sorai közül, a szavai mögül kihallom ezt, hogy ti korintusiak vigyázzatok, mert hogyha én bennem ilyen módon csalatkoztok, hogy ez az elvárás nem sikerült, tehát Pál nem becsületes ember, nem megbízott ember, vigyázzatok, mert ha velem csináljátok ezt, akkor előbb-utóbb az Istennel is ezt fogjátok csinálni, és akkor az egész hitetek összeomlik. Tehát az első feladatotok nem is az, hogy ezt a jön, nem jön, igent mond, nemet mond, hanem az az első dolgotok, hogy ezt megbocsássátok Pálnak, meg elhiggyétek, hogy oka volt ennek. Az első dolog, hogy az Istenben erősödjetek. Az Isten iránti bizalomban erősödjetek. Az Isten ígéretet ad, és így valósítja meg, úgy valósítja meg. Nem attól kell függővé tenni a hitet, hogy így, úgy, hogyan valósítja meg, hanem maradni az Isten iránti bizalomban. Ezt tanuljátok meg, hogy az Istenben bízni a csalódások ellenére, a nem meghallgatott imádságok közepette is, bízni az Istenben, akármi csinál velem. Ezt tanuljátok meg, és aztán tanuljátok meg, hogy én Pál ennek az Istennek vagyok a szolgája, és én ennek az Istennek az igényét hordozom a testemben, életemben, prédikációimban. És ha én bennem csalódtok, akár idézőjelen, akár valóságosan, ha én bennem csalódtok, ne a csalódásotok felől nézzetek engem, hanem higgyétek el, hogy én Isten embere vagyok. Belekerültem az Isten igényébe. Igent mondott rám az Isten, és én ezzel az igennel szolgálok. És higgyétek el, legyen bizalmatok az iránt, hogy ha nem úgy szolgálok közöttetek is, meg egy nagy világban, mint ahogy ti megkövetelnétek az Isten apostolától. Hát ne a követeléseitek felül nézzetek engem, hanem Istenben bízván, bízzatok én bennem, és bízzatok abban, hogy oka van annak, hogy nem teljesítem a ti elvárásaitokat. Ez az adventi tudomány, testvéreim. Nem a konkrétumok felől ítélni az ember, nem a konkrétumok felől ítélni az Isten, hanem bizalmat nyerni Istenben, és onnan átértelmezni esetleg az én konkrétumait. Új megvilágításban látni az én konkrétumaimat, az Istenben bízni. És igenis meg kell tanulni az emberben is bízni, csalódásaink ellenére. Bíztam benne, azt ígérte, nem tette, csalódtam benne, nem bízom többé benne. Ez a lejtmenete az emberi viselkedéseknek. Ehelyett meg kellene tanulni, bíztam benne, csalódtam, felül kell vizsgálni, hogy indokolt a csalódottságom, és ha netán indokolt, akkor még mindig bízom benne, hogy ez az ember azért meg tud változni, ez az ember azért mégiscsak hordoz a lelke mélyén egy isteni magot, az Isten benne van ebben az emberben, akkor is, hogyha becsapott, az ígéretét nem töltötte, én bízom benne, és ez a bizalom előbb-utóbb mozgálva hozza benne az isteni magot. Ez az evangélium tudománya, testvéreim, ez a várakozásnak, ez a reménységnek, ez az igazi adventnek a mozgása. Ebben áldjon és segítsen minket az Isten. Amen.